Jó estét kívánok, a Tárnya negyedik fejezetét kezdjük most el. És ugye, ha kicsit átnézzük, hogy miről is volt szó az előző fejezetekben, különösen a legutolsó fejezetben, akkor ugye emlékezni fogunk, hogy a téma ugye az volt, hogy azt mondtuk, hogy ugye taglaltuk, hogy, mit, hogy van ugye mindenkinek egy állati ösztönlelke, először erről beszéltünk, utána szólt arról, hogy ugyanúgy mindenkinek van egy isteni lélek is. Utána pedig részletesen belementünk a harmadik fejezetben abban, hogy miután a második fejezetben megbeszéltük, hogy ez az isteni lélek, ez mindenkiben az isteniség része, ugye az isteni eszencia, független attól, hogy ő maga milyen szinten áll, alapjában véve ez az isteninek a része. Utána arról beszéltünk, hogy egy kicsit taglaljuk a léleknek a személyiségét, a léleknek az ismérveit. És azt mondtuk, hogy minden lelket 10 személyiség elem épít föl, és ezt a 10 személyiség elemet neveztük 10 szférára. Az igazság az, hogy ez a 10 szféra, ez megtalálható minden, nem csak az embernél, hanem az isteni folyamatban is, az isteni személyiségben is, természetesen idézőjelbe téve. Tehát isteni kapcsolatban, amit Isten velünk a világgal fenntart, ami magának a teremtésnek is egyben a folyamata, ott is megvan ez a 10 szint, és ezért mondjuk, hogy az ő képmására teremtett bennünket. Mindenesetre az emberi lélekben, az isteni lélekben megvan ez a 10 szint. A valóság az, hogy igazából az állati ösztönléleknek is megvan, állati ösztönlélekben is megvan ennek a 10 alkotó elemnek a képmása. Csak hogy nyilván egészen másról szólnak ezek az alkotó elemek. Mik ezek az alkotó elemek? Ugye bölcsesség, értelem, tudás, ez az intelligencia, a megtapasztalás, és utána pedig jönnek az érzelmek, amelyekben az alapvető két alapvető érzelem, a pozitív, a vonzódás és a taszítás, és ennek a keveréke, illetve ennek a további funkcionális attribútumai. Tehát ez az a 10 alkotó elem, ami fölépít mindannyiunkat. Kinél hogy keverődik ez össze, hogy lesz kikeverve a leves, de az alkotó elemek azok ugyanolyanok, valakinél ez erősebb, ez gyengébb, szóval ezek keverednek, de sehol sem lehet rámutatni, azt mondja, hogy ez most csak heszed, vagy ez most csak vura. De mindegyik embernél ez keveredik, és mindegyik ember rendelkezik mind a 10-zel, csak van, aki egy kicsit kevesebben ebből, kicsit többen abból, mindenki rendelkezik mind a 10-zel. És ugyanúgy, hogy rendelkezik az isteni lélek, ugyanúgy rendelkezik az állati ösztönlélek is. Most azon túl, hogy ugye ez a léleknek az ismérve, van azonban a léleknek egy további eleme, ami nem más, mint az úgynevezett öltözékek, a ruhák. Ugye ugyanúgy, ahogy egy embert is ugye fölép, most az ember testét megnézzük, akkor ugye lehetne beszélni az emberi testről, amit ugye különböző alkotó elemekből áll össze, és aztán van a ruha, amin keresztül mégis az ember a külvilággal kapcsolatba lép. Ugye? A ruhára azért van szükség, egyrészt, hogy védjen bennünket a külvilágtól, ugyanakkor szükség van azért is a ruhára, hogy a ruhán keresztül, a ruha is egy nagyon fontos kifejező eleme saját magunknak. Ugye az, hogy hogyan öltözünk föl, legalábbis ha megtehetjük, hogy többféle módon öltözködünk, akkor ugye ez kifejezi a saját személyiségünket. Az akár előnyös is lehet bizonyos módon öltözködni, ugye a hölgyek azt tudják, meg lehet általános módon öltözködni. Az öltözék azonban nagyon fontos kifejező eleme saját magunknak, de nem szerves része a személyiségünknek. Nem lehet azt mondani, hogy ez a, vagy akár most a testről beszélünk, nem szerves része a testünknek. Felvettünk majd fehér ruhát, van vagy feketét, stb. Nyilván vannak visszahatások, a ruha is hat arra, hogy milyen lesz a mi hangulatunk, mondjuk, vagy személyiségünk, ahogy ezt mondani szokták. Hát másképp más hangulatba kerül az ember egy estei ruhában, mint egy bőrbakancsban, vagy egy fürdőruhában. De mégis, ez csak egy ruha, ez nem a szerves részünk. Hasonló módon a léleknél, a léleknek úgynevezett ruhái, eszközei, a beszéd, hogy kezdjük a feteiről, gondolat, beszéd, cselekedet. Mit értünk azért, hogy ezek csak ruhák? ezek nem szerves részei a mi személyiségünknek, ezek csak kifejező eszközei a személyiségünknek. Hiszen önmagában a gondolat, a beszéd és a cselekedet az tartalom nélkül. Azok olyan, mint építő kövek, amelyeket aszerint nekünk önmagukban csak egy darab kő, és aszerint lesz belőlük valamilyen hasznos dolog, hogy mögötte van valamilyen logika, ami alapján felépítik azt a házat mondjuk ezekből a kövekből. Ugye cselekedni is lehet értelem nélkül, tehát alapvetően össze-vissza mozgatni magunkat mondjuk, és ugyanúgy beszélni is lehet halandjázni mondjuk. Gondolkodni már nehezebb értelem nélkül, erre majd vissza fogunk térni, hogy a gondolat bizonyos szempontból, mivel ez van valahol a legközelebb önmagához, a lélekhez, mondjuk eljött a példáért, de mondjuk ez nem egy alsó nemű, sokkal közelebb van hozzánk, ez valahogy nem annyira a külvilág felé, hanem valahogy ez mégis majdnem, hogy szerves részünk, ezért ott nehezebb elválasztani az eszközt, a ruhát a mögötte levő tartalomtól, és külön választani, és azt mondani, hogy lehetne gondolat tartalom nélkül is. Tehát ott mindenképp általában van valamilyen fajta tartalom. De mindenképpen ezek a beszéd, gondolat, cselekedet, ezek már még inkább rajtunk kívüliek. Most, hogyha szeretnénk ezt az egészet, ugye, fölvázolni egy ábrán keresztül, azt tudom mondani, hogy van a lélek eszenciája. Az önmagában egy isteni szikra. Olyan, mint ahogy beszéltünk róla, az energia. Szerintem ez önmagában is létezik, és köze nincs semmihez. Szóval, mint Isten, ami létezik önmagában, van, mert van, itt még nincsen semmifajta, nincsen semmilyen fajta formája, vagy megjelenése, ez az isteni eszencia. Ahhoz, hogy képes legyen a külvilággal kapcsolatban lépni, vannak benne ezek az alkotó elemek, amelyek fölépítik a személyiségét, hogy képes megérteni dolgokat, és képes érezni dolgokat. De mind megérteni, mind érezni, gyakorlatilag nem más, mint a külvilággal való kapcsolatunk. Ez, amit mi személyiségnek nevezünk, az is valójában a külvilágunkkal való kapcsolatnak a reflexiója, ugye, vagy hogy mondják ezt? Nem kövülete, hanem amikor lecsapódása. Annak a lecsapódása, hogy milyen a kapcsolatunk a külvilággal. Most képzeljétek el, egyedül lennél a világon, és semmi nem lenne rajtad kívül, ugye ezt nehéz elképzelni, ha vannak, akik ezt meg is élik, nem csak elképzelik, ez itt volt. Úgyhogy tényleg nem lenne semmi rajtunk kívül, sem más ember, semmi. Akkor nem lenne személyiségünk, mert nem lenne, hogy mivel kapcsolatban alakuljon ki a mi személyiség képünk. A személyiség az legtöbb esetben közvetlenül láthatóan, amúgy pedig közvetetten, annak a lecsapódása, hogy a külvilággal, a rajtad kívülivel milyen módon kerülsz kapcsolatba. Mennyire értesz meg dolgokat, milyen módon érted azokat meg, ennek alapján milyen érzelmi kapcsolat alakul ki velük szemben, és ennek alapján mondjuk az is nyilvánvalóan, hogy milyen érzelmi kapcsolat, és ez mennyire intenzív az érzelmi kapcsolat, és ennek alapján pedig az, hogy ez hogyan kerül kifejeződésre, ez az, ami a személyiséget meghatározza. De önmagában akkor van, tehát az isteni lélek eszenciája, egy pillanat, Münci, van az isteni lélek eszenciája, utána vannak a szférák, amelyek fölépítik ezt a személyiséget, és utána vannak, tehát azok, amelyek végül is reagálnak a külvilágra való kapcsolatra, és vannak az eszközei a léleknek, a ruhái, amelyeken keresztül létrejön a kapcsolat. Mondjak egy példát, vagy te, megjelenik egy olyan kedves barátod, és te tapasztalod az elmében keresztül az ő kedvességét, ugye? Ez kifejlesz benned egy érzelmet, egy vonzódást felé, ez ugye a cheszed, de hát akkor valamilyen szinten a részedről már megvan a kapcsolat vele a külvilággal. De ez az ő szempontjában még nincs meg, mert lehet, hogy ugyanígy ülsz. És nem lehet érezni, hogy te bármilyen módon vonzódnál felé. Ahhoz, hogy létrejön a kapcsolat, ahhoz szükség van a beszédre és a cselekedetre. Valahol azt, hogy a gondolatot is ide taglaljuk. Annak ellenére, hogy a gondolat, ahogy már említettem, különbözik ettől. Azért van, mert valahol a gondolat az az előjátéka, jobb esetben, ugye, a beszédnek és a cselekedetnek. De az érzelmet magát nem lehet azonosítani a gondolattal. Az érzelem gondolatával. Annak ellenére, hogy az érzelem minimum egy gondolatban fejeződik ki, de ezzel együtt a gondolat nem egyenlő az érzelemmel. Az érzelem csak mozgásba hozza esetleg, vagy aktiválja a gondolatot, de nem egyenlő az érzelemmel. Tehát akkor létrejön a gondolat, és ennek hatására létrejön a beszéd és a cselekedet, amelyek maguk létrehozzák a valós kapcsolatot a külvilággal, amiről ugye beszélünk. És ezeket nevezzük a lélek eszközeinek. Igen.
Voltak egy kísérletek, hogy olyan ikerpárok, akiket gyerekkorukban elszakítottak, és amikor felnőttek és felnőttekben találtak, akkor sok dologban nagyon hasonló személyiségjegyeket találtak. Ebből következtető az, hogy a személyiség nem feltétlenül a környezetnek a nevelési folyamata, hanem az egy bennünk rejtő, bennünk születő, sőt, szerintem inkább bennünk születő. Szóval az, hogy kérdezik a személyiség kedves, jóindulatú, rossz vagy,
Jó, nagyon köszönöm, ez egy nagyon jó hozzászól, és örülök, hogy ezt felhoztad. Itt valóban egy kicsit jobban definiálnom kell, mire gondoltam. Arra gondolok, hogy nyilvánvalóan a milyenje a személyiségemnek nem feltétlenül a külvilággal való kapcsolatban alakul ki. Nyilván hatással van rá, de nagyon valószínű, hogy a géneimben a géntérképen, vagy hogy hívják ezt, alapján nagyon sok dolog meg van határozva, amit az is meghatározza a szempontból, hogy milyen hormonjai vannak, vagy tehát sok minden meghatározza a személyiségemet. Ez egy összetett dolog. De a személyiségemre nem lenne szükség, vagy nem is lenne szó személyiségről, ha nem lenne a külvilággal kapcsolatos. Ha valaki, a személyiség akkor jön képbe, amikor megszületek, mint egy ember, és a külvilággal kapcsolatba kerül. Ugye gondolj arra, hogy egy kisbabánál is, annak ellenére, hogy megvannak ugyanazok a génállomány, ami alapvetően meghatároz a személyiségét, annál inkább beszélünk a kisbabának az egyedi személyiségéről, minél inkább érezzük és tapasztaljuk a kapcsolatát a külvilággal. Ami még nem tud sokat csinálni, még fordulni se tud, csak sírni. Akkor is szokták mondani, hogy ez egy nagyon erőszakos baba, ami nagyon sokat rugdalozik, és nagyon sokat kiabál, ez meg egy kicsit ilyen gyengédebb baba, de ez is már az alapján alakul ki, hogy ő hogyan kapcsolódik a külvilágot. Még egyszer, nem azt mondom, hogy a külvilág alakítja ki a személyiségedet, de a személyiséged nem más, mint az eszköz a külvilággal való kapcsolatra. Vagy nem az eszköz. Az az állomány, amin keresztül te majd kapcsolni fogsz a külvilágra.
Kölcsönös a kapcsolatban a külvilágban,
hogy ez is igaz, de én nem csak erre gondolok, én arra gondolok, hogy a személyiség, mikor van, egyáltalán hol jön képbe a személyiség, mint olyan, akkor, ha van külvilág. Hol van szerepe a személyiségnek, csak akkor, ha van külvilág, ha nincs külvilág, akkor viszont az isteni lélek eszenciájának nem kell, hogy legyen szerepe, az van, mert van. Ugyanúgy, hogy Isten is van, mert van. Az egy olyan dolog, ami eszenciális, ami egy isteni energia. Hogy mondjak egy példát, mennyit az energiára visszatérve, nem vagyok fizikus, tehát lehet, hogy majd egyesek kisegítenek. Az energia ugye önmagában létezik, annak nem kell, hogy oka legyen ahhoz, hogy létezzen, az létezik. Amikor én azt valamilyen módon ütköztetem valamivel, akkor fog kiderülni egyáltalán az energia, annak az energiának a mikéntje. Jó? És eléggé ilyen szavatosan fogalmazok. Az energiának a mikéntje felel meg a mi személyiségünknek. Ebben a példában. Most akkor visszatérve, akkor ezek szerint van az isteni lélek eszenciája, vannak a szférák, a személyiséget fölépítő alkotóelemek, és vannak az eszközök, amelyek kell valóban kapcsolatba lépünk a világba. Most ugyanúgy, ahogy ezek megvannak az isteni lélekben, ugyanúgy megvannak az állati isteni lélekben. Tehát azt kell tenni, hogy van az isteni lélek eszenciája, annak vannak alkotóelemei, van az állati lélek eszenciája, és annak az alkotóelemei, személyiség elemei, és vannak azok a ruhák, amelyeket néha fölvet az isteni lélek, és néha fölvet az állati lélek. Ugye? Mert a gondolatomat azt beindítatja, motiválhatja egy állati lélekből jönő érzelem, és egy isteni lélekből jövő érzelem. Ugye mi az isteni lélek alapja, lényege, az Istennel való kapcsolat, a vele való vonzódás, vagy annak a vele való kapcsolat, az állati ösztönök lényege meg a saját egóm. Szóval, ugye? Akkor ugye a saját egóm kialakíthat bizonyos érzelmeket, és azok manifestálódhatnak gondolatokban, és aztán beszédben vagy cselekedben. Mondjuk a saját egóm azt tisztálja, hogy ez az ember ez egy bunkó, nem akarom mondani micsoda, és ez egy érzelmet, egy gyűlöletet kell bennem, majd ezt a gondolataimat lefoglalja, majd a beszédemet is, és majd a cselekedeteimet is. Hasonló módon, mit tudom én, az egóm azt tisztálja, hogy nekem nagyon jó érzés ez a darab disznóhús, akkor függetlenül az, hogy Isten mit akar, vagy nem akar, én magamról van szó, az én egómról, akkor ez egy vonzalmat fog kialakítani állati ösztöneknek a hetes szférájában, és ez pedig kialakít egy beszédet, vagy egy cselekedetet, nehogy Isten, hogy bemegyek a húsboltba, és megveszem azt a disznóhúst. De azt jelenti, tudom, hogy ezt nehéz elképzelni, hogy van ilyen, de előfordulhat. Tehát akkor ez a helyzet most. Az Isten jeleknél pedig arról van szó. Az Isten lélekben, az értelmében fölfog valamit mondjuk Istenről, Isten nagyságát, Isten végtelenségét, vagy Isten hatalmát, nem abban az értelme, hogy megüt, hanem hogy ő minden, vagy valami hasonló, vagy a teremtés fantasztikusságát. És ez eredményez benne mondjuk egyfajta vonzalmat Istenhez, úgy érzi, hogy az igazi lét az Istennel való egyesülés, vagy is. És ez eredményezhet egy gondolatot, beszédet és cselekedetet. A kérdés az, hogy jó, de ha mondjuk egy embert megszeretek, akkor tudom, hogy mi a beszéd meg a cselekedet, ami utána következik. De mi van Istennél? Szeretnének átölelni. Tehát ugye, nincs mit. Akkor mit kell, mi az a beszéd és cselekedet, amiben aztán az kifejeződésre juthat az érzelem? Értitek a kérdést? Mi erre a válasz? Erre vannak a mitzvák. Tehát mitzva által egyrészt vannak mitzvák, amelyek beszédben vannak megtartva, mondjuk elmondok egy áldást, és vannak mitzvák, amely a legtöbb mitzvá, ugye cselekedetben vezetik a megtartása, és akkor az én isteni lelkem beöltözik a mitzvák öltözékébe, a mitzvák beszédének, gondolatának, beszédének, vagy cselekedetének öltözékébe. De erről lesz szó most a négyes fejezetben. Esetleg Justina tudná olvasni, és esetleg gyertek mindeket egy kicsit közelebb, halljuk a olvasást. Öltözetévé. Jó.
A három öltözet. Ezen kívül és felül minden isteni léleknek három öltözete van. Ezek a gondolat, a beszéd és a cselekvés, amelyek megnyilvánulnak a Tóra 613 parancsolatában. Amikor az ember cselekvően betartja a tevőleges parancsolatokat, beszédében értelmezi azokat és magyarázza a belőlük fakadó halakhákat, gondolataiban pedig feléri és megérti mindazt, amit felfogó képessége alapján megérteni képes a Tóra ligetében, akkor lelkének 613 részecskéje a Tóra 613 parancsolatának részévé, öltözetévé válik.
Ami azt jelenti, hogy az ember ugye milyen módon tart, milyen módon alkalmazhatóak ezek a ruhák, ugye ezek az öltözetek, a gondolat, a beszéd és a cselekedet, a gondolat mondjuk ki tudja fejezni az értelmet, vagy azt, hogy megértem Isten nagyságát, egy egyszerű dolog, megértem a Tórát, vagy a Tórának egy részét, a gondolatom és az értelmem által. Aztán beszélek róla, és aztán meg is cselekszem azt. Ugye? Akkor ezek által tud az én isteni lelkem kifejeződni ezekben az öltözékekben. Most itt azt mondja, hogy akkor beöltözik, ezt a beöltöző szót használja, beöltözik az én lelkem 613 részecskéje, a Tóra 613 parancsolatában. Ez egy nagyon érdekes kabbalisztikus dolog. A kabbala azt mondja, hogy minden, ezt a Talmud mondja. A Talmud azt mondja, hogy minden embernek van 248 testrésze, és 365 ere, vérmedre. Oké. Tudjuk azt, hogy ez megfelel a 248 tevőleges parancsolatnak és 365 tiltó parancsolatnak, ugye összesen 613 parancsolat van a Tórában, ezt felosztjuk kettő, akkor 2048 tevőleges 365 tiltó. Akkor látunk egy párhuzamot az ember és a Tóra között, és azt mondja a Kabbala hasonló módon a léleknek is 613 részecskéje van. Mi általánosságban beszéltünk 10-ről, de tudjuk azt, hogy ezeket a 10-et tovább lehet osztani, stb. Ide, és azt mondjuk, hogy ez a 10 egy általánosságban beszélve ezt 10, de részletekben ez 613. Hogy mi történik a lélekkel? A léleknek van, a testnek van 613 testrésze. A léleknek is van 613 eleme, és ez nagyon érdekes dolog, ezt olyan értelmű is szokták, olyan kontextusban is szokták mondani, hogy a lélek, ha beöltözik a testbe, akkor egy adott lélek részecske egy adott testrészbe öltözik. Ugye, egy nagy vita van arra, ugye, nézzük meg egy embert, ugye? Mondjuk ő lát. Miért lát az ember? Azért, mert van egy testi, fizikai folyamat, ami ott végre megy a testébe. Hát van egy jól működő testrész, ami ott van. Vagy azért, mert mögötte ott van egy energia, ott van az a lélek, ami valójában a látásnak a forrása. Mindenképpen azt el kell, hogy fogadjuk, hogy az ember az nem csupán egy működő test, hanem egy működő test, amit valami, ami nem tudunk, hogy mi, működésbe hoz. Valamilyen energia, ami működésbe hoz. Hiszen láthatjuk azt, hogy van egy teljesen jól működő test, és mégsem működik. Vagy hogy mondjak egy példát, azt mondja, hogy ez érthető. Tehát, hogy elképzelhet, hogy valakinek legyen egy teljesen jól működő, egy minden testi szempontból létező teste, de mégsem működik. Sőt, hogy most erre egy konkrét, azt lehet megérteni, hogy mondjuk egy halott ember, de mondjuk szokták azt mondani, hogy vannak olyan rokkantak például, akiknél nem a testrésze, az adott testrésze van a probléma, hanem valamilyen idegi vagy agyi problémának szoktak, szellemi problémának szoktak nevezni. Sőt, van olyan, ami még pszichikai is. Szerintem egy pszichikai oka van annak, hogy ő mit nem hall jól. Vagy, mondjuk egy jó példa, a legjobb példa erre, hogy pszichikai oka van annak, mondjuk, hogy nem esik teherbe. Hiába megvan minden, mégis orvosok azt mondják, nem tudunk rá magyarázatot adni más, mint egy pszichikai oka van. Pillanat. Ami azt jelenti, hogy van egy energia, az működésbe hozza azt a testet. A kérdés az, hogy ezt hogy képzeljük el? Bedújjuk a konnektor, és már egyből működik. Tehát, hogy minden testrészbe ugyanaz az energia jut el, vagy célirányosan jut el az adott energia az adott testrészbe. És azt mondja a Kabbala, hogy itt célirányosról van szó. Tehát elképzelhető, hogy egy embernél egy adott testrészhez nem megfelelően jut el az energia, és nem lát, mondjuk. A nem látásnak két oka is lehet. Vagy sérült az a testrész, vagy az energia az nem a megfelelő módon jut el oda. És ott elképzelhető, hogy valaki, hogy nem hall, és letesznek egy műszert, és attól hallani fog kezdeni. Hát, így neki megvan a képessége a hallásra, ezt most energiának nevezünk, a képessége a hallásra, és a testrészsel van valamilyen probléma. Akkor ezért azt mondjuk, hogy a 613 testrészbe beöltözik a lélek 613 részecskéje. Szerintem, hogy célirányosan a lélek minden része eljut abba a testrészbe. Most, hogy egy kicsit jobban megértsük ezt, egy adott funkciónak, egy adott képességnek, amit egy-egy testrész által végzünk, mi magunk is megértetjük, hogy vannak szellemi megfelelői. Például a A közhasználatban is szokták azt mondani, hogy mintha valaki a lelki szemeivel lát. Mi azt mondja, az is egy látásfél, az egy látásnak egy képessége, de nem a szemmel való látásnak, hanem egy valamilyen elvontabb értelme a látásnak. Ugyanúgy lehet ezt mondani a hallásra is, mondjuk azt is szokták, hogy hallod, amit mondom? Nem azt értelmezi, hogy megérti, hanem mondjuk azt, hogy megérti. Tehát, hogy minden, ez csak egy példa arra, kicsit közelebb hozzam a gondolatot, hogy egy adott funkció, testi funkcióra is, nak is van szellemi megfelelője. Hasonló módon itt is van 613 célirányos képesség, ami beöltözik 613 testrészbe. Ez csak most mellékvágány, de volt itt a kérdés, igen.
Nem, én csak azt hattam, hogy a katatónia is ilyen, nem? Tehát, hogy a katatónia ez egy ilyen olyan mély depresszió, legalábbis az egyik változata, hogy ül a beteg, és nem kommunikál, nem mozog, semmit nem csinál, csak ő egyszerben és bámul maga elé, pedig tudna mozogni.
A kérdés az, hogy képes-e mozogni? Szóval, hogy ő nem mozog, azt mondja, hogy nincs motiválva. De a képessége megvan.
Tehát ez is lehet.
Hát mindenképp lelki, de én azt akarom, igaz, jó a példa, de itt egy kicsit erősebb példáról beszélek. Arról beszélek, hogy ennél az esetnél, ha mondjuk meg tudja a fizikailag, meg tudja mozgatni a kezét, csak nincs rá inger, nincs semmi inger, tehát megütöd és mégsem mozog. De elkezdett olyan is, hogy a szószoros értelemben lebénul valamilyen pszichikai oknál fogva. Szóval nem tudják megmondani, hogy miért nem tud fogni a kezével, és még csak egyszer lehet valami olyan trauma érte, vagy valami, és ezért nem jut el a képesség ahhoz a fizikai testrészhez, és nem képes mozogni, nem az, hogy nem akar mozogni, mert ebben az esetben nem akar. Ugye beszéltünk róla, hogy a lélek eszenciájához valóban a legközelebb az akarat van, és azt nevezzük a keternek. Szóval, ha az nincs meg, mert olyan mély a depresszió, akkor semmit nem akar. Szóval ott már gyakorlatilag megszűnt élni, mert leállt teljesen akarat. Szóval teljesen ez a... De jó, nagyon jó a példa. Igen.
Én csak mondjuk már hallottam, akik irányítani tudják ezt a bizonyos energiát azokra a hibás testékekre, és ezzel gyógyítanak ezzel a dolgokat. És működik a dolog, eszközök számtalan tapasztalatoknak, hogy hogyan és mit csinálják megkérdezni, mert mondom, ők el tudják mondani, hogy ki akarsz ezeket vannak, ugye nagyon boldogan hallgatnak, hogy
szóval, hogy lefogadja, ezt mondja. Lefogadja, ez egy külső gondolat, ez lefogadja. Persze, fontosítok. Oké, más hozzászólás, igen?
Én az az a véleményem, hogy a szorvas tudatány más ábrakat működik, a szakmában a több kis létecskéje, és hogyha valaki nem tud beszélni, vagy nem tud mozogni, aztán valamelyik azért vagy legyénul, vagy nem működik, és ezáltal jönnek a problémák, úgyhogy én meg úgy gondolom, hogy
én nem vagyunk túlságosan négy szakértői az orvostudománynak, úgyhogy most merét lenne, hogy erről vitatkoznánk, de én az olvasmányaim alapján ugye, vagy a legjobb példa erre, még egyszer mondom, a teres terbeesés, az mi? Mondom, és nem csak ennél, nagyon sok mások, nem akarok példákat mondani, de nagyon sok olyan eset van, ahol ez konkrétan kimutathatóan. A psziché és az agy, az nem ugyanaz. Hogy mondjam, várjál, akkor most igazából arról vitatkozunk, hogy a lélek bizonyítható-e, hogy mondjam, föllelhetjük-e a létezik ember lélek nélkül? Azt mondja, hogy van-e olyan dolog, amire rámutathatunk, és azt mondjuk, hogy ez nem a testből jön, hanem valami magasabb, ami beöltözik a testbe. Ez itt igazából a vita. Ez közöttünk. Mert, és én meg vagyok győződve róla, hogy ez így van. Egyrészt hiszem, hogy így van, és én azt gondolom, hogy ezt most nem tudnám levezetni a maradék 5 percben, de, de én meg vagyok győződve, hogy ezt valamennyire a test, nem azt mondja az orvostudomány alapján, de a test működésével kapcsolatban tapasztal a dolgok alapján is bizonyítani lehet. Lehet bizonyítani azt, hogy a gondolat az nem az agy. Hogy itt...
A gondolat az
az agy. Jó, akkor erre visszatérünk a jövő órán, ennek meg kell összeszedni a gondolat, amit az érthetővé váljon, mert ez tényleg érdemes beszélni, de most fogadjuk el azt, hogy, hogy van lélek, mert ugye ha most nem fogadjuk, hogy alapfeltétlenül van lélek, kell beszélni a tányáról.
Vannak
érzelmek. Nem. Hát azt mondja, hogy az érzelem, az csupán hormonális, mit tudom én, amit az agy termel, és itt igazából egy fizikai folyamatról van szó, és igazából ilyen értelemben nincs különbség egy kémiai kísérlet között, amiben végrehajtunk egy hormonális kísérletet mondjuk egy laborban, és ugyanez a hormonális folyamat lejátszódik benned, igazából nincs különbség a kettő között. Ezt lehet állítani, de most akkor ezzel azt mondod, hogy nincs lélek. Ez igazából, amit én ki akarok fejezni, az az, hogy ez a hormonális kísérlet, ez egy jó példa, hogy hiába egy adott folyamatot mondjuk, ami egy emberben is lejátszódik, meg végigcsinálunk egy laborban, attól az még nem lesz, nem válik egy érzelemmé. Ugyanez a folyamat lejátszódik egy emberben, és ő egy érzelemről beszél, egy laborban pedig egy kémiai folyamatról beszélünk. Mert hogy van mégis valami az emberben, ami több, mint egy egyszerű kémiai folyamat. Vagy? Jó, erre visszatérünk az előtt a következő órán. Itt adom egy kicsit folytassuk. Visszatérve, akkor az isteni lélek, ha megért egy adott dolgot, Istenről vagy a Tóráról, akkor az értelme beöltözik a gondolat öltözékén keresztül a Tóra értelmébe, és a Tóra és Isten ilyen értelemben egy, tehát kapcsolódik Istennel. Illetve ha valamilyen érzelme születik, akkor nézzük meg, hogy ezzel egyidőleg, akkor mi történik. Ezzel egyidőleg, utolsó sor.
Ezzel egyidőleg, amidot, vagyis tulajdonságok, illetve kifejezési formák, Isten félelme és szeretete, továbbá az ezekből eredő és leszármaztatott tulajdonságok a tevőleges parancsolatokban öltenek testet, jutnak kifejezésre cselekvés és beszéd által. Beszédben tulajdonképpen a Tóra tanulását értjük, az, ami minden micvával felér.
Okay.
Azért jutnak a midot kifejezésre a gyakorlati parancsolatokban, mert a szeretetet, ahava, mind a 248 tevőleges parancsolat alapja és gyökere, azok belőle fakadnak, és nélküle igazából nem létezhetnek, mivel csak az tartja be valójában a micvákat, aki szereti Istent, valóban ragaszkodik hozzá, hiszen nem is lehet hozzá igazából másképp ragaszkodni, mint a 248 parancsolat betartásával, hiszen a parancsolatok a király orgánumai, ahogy ennek magyarázata máshol megtalálható. Továbbá az Istenfélelem nyirá a 365 tiltó parancsolat gyökere, mivel az ember fél fellázadni a királyok királya az örökkévaló ellen, vagy pedig még egy ennél is mélyebb félelem, illetve szégyenérzet vezérli, ami arra viszi az ember, hogy szégyelje magát Isten végtelen nagysága előtt, és ne tegye azt, ami rossz az ő szemében, mindazon undorító dolgokat, amiket ő gyűlöl, amik a klipák és a szitra áfra, melyek az alsó világ emberétől nyerik erejüket, és megragadják az embert a 365 tiltó micvá megszegése által.
Oké. Okay. Ami azt jelenti, most kicsit összefoglalva, hogy egyrészt az értelem kifejeződése jut azáltal, hogy gondolkodik egy adott halakán, beszél egy adott halakáról, egy adott ugye, tórai részről, hogy azt szerint cselekszik, illetve az érzelmek kifejeződésének azáltal, hogy egy érzelem arra hajtja, hogy megtartson egy parancsolatot. Vagy tartózkodjon egy tilalomtól. Ne álljon át egy tilalmat. És erre van az a kabalának az a mondás, a Zohár azt mondja, a szeretet és a félelem azok olyan, mint a madár két szárnya. Ami ha nincs, akkor a madár nem tud fölrepülni. Ugyanígy a micva, és a szeretet és a félelem. mit akar ezzel mondani? Hogy a szeretet és a félelem, Isten szeretete és félelme az, ami végül is motivál bennünket a micvák megtartására. A szeretem Istent, azért, hogy vonzódom az ő végtelenségéhez, szeretném a spirituális vágyaimat kielégíteni, akkor mire fog ez engem motiválni, hogy megtartsam a tevőleges parancsolatokat, a 2004-es tevőleges parancsolatokat. Hogyha félem Istent, és itt a félelem nem azt jelenti, hogy félem az ő botját, a büntetését, hanem azt, hogy félem őt, abban az értelemben, és itt két magyarázat is mond, hogy egyfajta tisztelet van benne, mint egy másik ember felé, aki tisztelt. Nem azért tiszteled, mert félsz tőle, jobb esetben, hanem azért tiszteled, mert látod a közöttöktök való nagy különbséget, hogy te mennyire semmi vagy hozzá képes, hogy mennyire kisebb vagy hozzá képes. Vagy ennek egy még mélyebb szintje, amikor már nem csak azt érzed, hogy kisebb vagy, hanem te azt érzed, hogy egyszerűen senki vagy hozzá képes. Most mind a kettő az mit eredményez? Mind a kettő azt eredményezi, hogy tartózkodjál olyan dolgoktól, amelyek nem kedvesek a számára, amelyek úgy nevez, hogy az örökkévaló gyűlöl, ugye ez egy példa igazából, hogy a gyűlöl. Tehát minden negatív cselekedettől, megtiltott dologtól tartózkodjál. És akkor így ezek a szárnyai a micvákat. Azt jelenti, egy micvát meg lehet tartani megszokásból is. A gyakorlat az megvan akkor, és csak megszokásból sem. Van nagyon sok esetben, hogy valljuk be őszintén, nagyon általános az Isten szeretet és félelem, ami motivál minket egy micva megtartása. Nem úgy van, hogy minden ilyen fölgen, szerelmes vagyok Istenre, és rohanok a zsinagógába föltekerni a tfilint, mint ahogy szerelmes vagyok a feleségem, és rohanok, hogy virágot vegyek neki. Mert ez a szeretet, ez csak általánosabb dolog, hogy mégis van bennem egy vonzódás, a spiritualitás iránt, Isten iránt, a végtelen iránt, és ez azzal vezet, hogy megtartsa a parancsot. De végsősen ott is van valamilyen szeretet. Sokkal jobb lenne, hogyha ez egy állandó dolog lenne, egy folyamatos érzés lenne, és ezen dolgozni is kell. Akkor lesz igazán értéke a micvának, ha van mögötte árnyítata, van mögötte érzelem. Ugyanúgy a tevőleges micvá, és ugyanúgy a tiltó micvá. És itt még visszatérve egy percre, csak egy nagyon szép gondolat, arra, amit itt mondta, hogy nem arról van szó, hogy Isten félelme az azt jelenteni, hogy félem az ő büntetését. Erre van egy nagyon szép magyarázat, a Maimonides Misna Tórának az elején, vagy a Misna Tórához egy úgynevezett Pirus nevű magyarázat, és azt írja, hogy kétféle félelem, vagy kétféle szeretet van. Szóval van az, amikor azt nem, mondjuk valakivel szemben, nem azt szereted, nem őt szereted, hanem azt szereted, amit ő adni fog neked, amit tőle kapsz. És akkor, ugye, beszéltünk róla a példáról, milyen nagy különbség, amit azt, hogy szeretem a csirkecombot, és különbség azt, hogy szeretem a feleségemet. Még legalábbis kéne, hogy legyen különbség. Sok esetben ez nem megy végbe, de kéne, hogy legyen különbség. Szóval a csirkecombot szeretem, ezért én szeretem a csirkecombot, szeretem azt az érzést, amit a csirkecomb ad nekem. A feleségemnél viszont ideálisabb, ha nem csak azt szeretem, amit ő ad nekem, hanem őt magát szeretem. Akkor ezért ugye kétfajta szeretet van, és ugyanígy ez igaz a félelemnél is. Ha félek valakit, ha félem azt, amit ő majd csinálnak velem, hogyha nem úgy cselekszek, ahogy kéne, akkor az nem Isten félelme, hanem a büntetés félelme. De az Isten félelem az azt jelenti, hogy van egyfajta nem kisebbségérzés, hogy úgy érzem, hogy senki vagyok Istenhez képest, hogy ő a valódi valóság, az egyetlen valóság, és hozzá képest az én létem az semmis, és ez arra motivál, hogy ne csinálják olyat, ami az ő szemében nem tetsző. Jó, innen akkor ide fogunk visszatérni, és akkor most jó estét kívánok, a Tánya 4. fejezetét kezdjük most el.